Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ahogy megszokhattátok, ebben az évadban nehéz üzenetek kommunikációjáról beszélgetünk, illetve részben olyan szakembereket, szakértőket hívok, akik szívesen megfogalmazzák akár azokat az állításokat is, amikkel hát nem népszerűséget hajhásznak, és ez mindenképpen igaz a mostani vendégemre, Szigeti Ildikó tanácsadó szakpszichológusra, akit nagy szeretettel köszöntök itt.
Köszönöm a meghívást.
Most jelent meg egy könyved, a Pszichosztriptíz, amiről fogunk természetesen egy picit beszélgetni, de hát ha egyel visszább lépek, akkor neked a Facebook tevékenységed is olyasmi volt, vagy még most is az, amiben hát belenyúlsz mondjuk azt, hogy darásfészekbe a szakmátokon, a pszichológián belül. Ez így eddig igaz, amit mondok?
Igen.
Oké, akkor lesz honnan elrugaszkodnunk, sőt, meg is kérdezem, hogy mi a motivációd mögötte, mi az elképzelésed mögött?
Amennyiben az akarsz róluk beszélni csoportra gondolsz, annak a keletkezésé leginkább oda vezethető vissza, hogy akartam egy platformot, ahol lehet kritizálni a pszichológusokat, de nem csak a pszichológusokat, hanem egy kicsit sarlatán vadászkodni lehet. Tehát, hogy ne fogadjuk el evidenciának azt, amit általában el szoktak fogadni evidenciának.
De és ez egy zárt csoport lett volna, tehát egymás között beszélgetnek itt tagok, vagy egyébként egy nyitott tagságú csoport, hiszen azért innen kerültek ki olyan megjegyzések, vélemények, amik aztán akarva-akaratlanul felkavarták az állóvizet.
Olyan értelemben nyitott a csoport, hogy bárki tag lehet, amennyiben válaszol tagsági kérdésekre, de azt nem szeretjük, amikor kikerül információ.
Miért, és akkor itt talán a gondolkozás elejére mehetünk, miért ilyen misztikus dolog ez a pszichológia, és miért lehet azt mondani, hogy hát megosztó szakma, vagy nagyon sokféle vélemény forog róla, közszálljon, és nem mint hízelgő?
Talán azért lehet megosztó, és azért lehet főleg misztikus, mert hogy kevésbé fogható, kevésbé exakt tudományról beszélünk. Tehát egy olyan tudomány, és egy icipici idézőjelbe teszem a tudomány szót, aminek az eszközeivel ugyanaz, és ugyanannak az ellentéte is bizonyítható.
Tehát nem lehet számon kérni az eredményességét, nem lehet bemutatni a gyakorlati hasznát, ilyesmire gondolunk?
Pontosan. Nem csak a gyakorlati hasznát, hanem a kárát sem. Tehát például nagyon érdekes volt, amikor én 2018-ban megírtam a Pszichobiznisz című könyvemet, kerestem, kutattam nagyon sokáig olyan műhiba pereket, ami pszichológusi tevékenységre vezethető vissza. Nem találtam egyet sem.
Más szakmákra is egyébként ez igaz lehet, amit most felvázoltál. Az, hogy nem tetten érhető, hogy mit csinál, az, hogy mennyire exakt, vagy mennyire nem exakt tudomány, de ezen felül is szerintem van még valami olyan réteg, ami egyébként misztikussá teszi, és ez valószínűleg a szellem, vagy hát az, hogy a lélekkel dolgozik, mert önmagában az, hogy nem lehet pontosan megtudni, hogy mi az eredmény, én PR területen vagyok, hát a PR-t is sokat támadják ezzel, hogy de miben mérjük, de azért az annyira mégsem megosztó, mondjuk az sem népszerű.
Persze, de az kevésbé vagy érdekelt egyénileg. Pszichológia területén mindenki érdekelt. Mindenki valahogy él, jelen van, viselkedik, reagál. A PR-hoz nem mindenkinek van köze. A fizikához, bármilyen más tudományhoz érzelmileg nem igazán vagyunk annyira involválva.
De az legalább exakt.
Igen, pontosan, de azért szerintem, hogyha nagyon-nagyon megkérdezel egy fizikust, ugyanezt el tudja mondani, ezt az állítást, amit én, hogy bebizonyítható ugyanaz, és ugyanannak az ellentéte is.
És egy statisztikust akkor meg végképp.
Hát, hogy ne, hát Churchill után tudjuk, ugye?
És miért megosztó az ez a lelki élettel foglalkozó? Ez nagyon tetszik, amit mondtál, hogy mindenkit érint, hiszen mindenki, mindjárt egyéniségek vagyunk, mint tudjuk.
Én nem.
Te pont nem. De az, hogy, és mindjártnak van lelke, vagy legalábbis valamiféle szellemi élete, miért olyan értelemben válik misztikussá, hogy egyfajta ilyen varázslás, befolyásolás, ijedelem, félelem van, vagy meg nem értés van adott esetben a pszichológia, mint tudomány iránt.
Azért, mert kiszámíthatatlanok vagyunk saját magunk számára is, és ez nagyon ijesztő. Tehát most azért van, általában olyan korokban van nagy népszerűsége az önismereti könyveknek, előadásoknak, amikor nagyon nagy a bizonytalanság. Tehát amikor nem csak a környezetünk kiszámíthatatlan, hanem mi magunk is, hogyan reagálunk bizonyos szituációkban, és ilyenkor fokozódik az igény saját magunk megismerésére. Rossz hírem van, soha nem ismerhetjük meg saját magunkat.
Hát a rossz hírnél még többed is van, mert egy interjúban, amit olvastam veled, ott az önismeret függést is behoztad és ostoroztad, részben a önsegítő könyvek kapcsán, de hát amúgy is, menjünk, másszunk ebbe picit bele ebbe az önismeret dologba. Miért érzed azt, hogy ez túltenghet, vagy függést alakíthat ki, hogy valaki magát kutatja?
Az addiktív jelleget nem tudom mennyire kell magyarázni, nagyon könnyű rászokni, mert hogy azonnali visszacsatolást ad, ugye azért a függőségnek vannak kritériumai, úgynevezett ilyen jutalmazó pontok, tehát hogy azonnali pozitív visszacsatolás legyen, ó igen, feltettem magamnak egy kérdést, megtalálom ebben a könyvben, jaj de jó. De ugye azzal nem számolnak, hogy egy megválaszolt kérdés generál 4 újabb kérdést, amire 4 válasz, 4, akkor nem tudom, hatványozottan, egyre több kérdés vetődik fel. Tehát magyarul ugyanúgy hozzá tudunk szokni az állandó kérdéshez, szomjazzuk a válaszokat, mint hogyha bármilyen drogot fogyasztanánk. Tehát amikor egy kezdeti mennyiség már nem elég, és egyre több kell ahhoz, hogy úgy, ahogy egyben lévőnek érezzük magunkat.
És nyilván az egy jutalomérzetet ad, hogy saját magunkkal foglalkozhatunk, hiszen ez a legizgalmasabb téma talán az egész világon.
Pontosan, és az a veszélye, hogy amíg valaki alkoholista, tehát ez a klasszik szerfüggő, vagy bármilyen addikcióval él, ott azért, hát azt egy ideig titkolja, mert hogy az ugye társadalmi szinten azért az egy negatív dolog. Ugye azért nem szeretjük, hogyha hozzátartozónk alkoholista, stb. Viszont az, hogy önismereti könyveket vásárol, meg podcasteket hallgat, meg pszichológushoz jár, ott még olyan dicsérőleg vállat veregetünk.
Tehát ez egy olyan fajta viselkedési függés, aminek nem közvetlenül látható a esetleg káros hatása?
Pontosan, és akkor csap át addikcióba, tehát addig nincsen vele probléma, amíg az illetőnek van annyi pénze, hogy könyveket vásároljon, ugye a podcastek ugye ingyenesek.
Sajnos, igen, ez így van.
Igen, tehát határa csillagos ég, de ott akkor azt mondom, hogy a mindennapokban, tehát amikor már minőségi időt veszel tőlünk, tehát amikor egy nap meghallgatok, uram, bocsánat, mit tudom én, 15 önismereti podcastet, bármennyit meghallgathatsz, és mellette nem végzem a munkámat, nem látom el a háztartást.
De olyasmi nincsen, hogy valaki önismereti könyveket lop a boltból.
Nem tudok róla, de még ez is előfordulhat.
Hogy annyira meg akarja ismerni magát, hogy miért lop, hogy bemegy és ellop egy ilyen könyvet. De ez csak egy gondolatkísérlet. A másik, hát sok egyéb veszőparipa mellett, amit mondjuk így, hogy ostorozni szoktál, ez a felelősségvállalás versus önsajnálat kérdése. Feltételezem, hogy a self-help, vagyis az önsegítés folyamattal ez valamilyen módon azért rokon, vagy kapcsolódik hozzá. Hányadán is állunk ezzel, hogy a felelősségvállalást kéred számon, vagy azt segítenéd elő, szemben azzal, hogy az ember megtalálja azt, hogy ő miért áldozat valamiben.
Picit korrigállak.
Köszönöm.
A felelősségvállalásnak nem az önsajnálat az ellentéte. A felelősségvállalás és az önsajnálat ugyanazon az oldalon van, sőt, az önsajnálatnak néha igenis helye van. Szoktam mondani, hogy önmagunkat tudjuk a leghatékonyabban sajnálni. És komolyan erre időt, erőt, mindent kell külön tenni, mert muszáj néha önsajnálnunk magunkat.
Van egy barátom, aki néha azt mondta, amikor panaszkodtunk, hogy majd kivesz egy szabad napot, hogy sajnáljon bennünket. De akkor ezt tulajdonképpen...
Ez megáll. De az önsajnálatra igenis szükség van. Tehát, hogy mert hogy akkor
engedje. Hol van
akkor
annak a helye, Ildik, akkor tegyük azt helyre, hogy hol.
Konkrétan? Hát pénteken 4-től 6-ig.
Na, akkor adtunk egy kézzelfogható tippet, ha már azt mondtuk, hogy gyakorlati nehéz, tehát mikor, hogy van helye
nekik? Egyébként most talán vicces lesz, amit mondok. Nekem volt olyan kliensem, akivel végeztünk, befejeződött a folyamat, konzultációs folyamat, és pár hónappal később találkoztam vele, és ő elmondta, hogy aznap mindig hétfő délután bizonyos időben, amikor hozzám járt, azt ő félretette magának azt az időt, és akkor egy picit úgy leül, átgondolja a dolgait, ha éppen olyan, akkor igenis ott van a helye és ideje az önsajnálatnak. Kiszolgáljam, aztán megy tovább a dolgára. Igen.
Tehát ez olyan, mint a me time tulajdonképpen.
Igen, de van, akinek a körmös az én idő, van, akinek a futás.
De van, hogy ugyanúgy megvan a helye, tehát beteszi a napi menetrendjébe, vagy
igen,
heti menetrendjébe.
Igen, ami abszolút csak róla szól. Tehát kinek mi? Tehát van, akinek a mosogatás. Hát.
Sokfélék vagyunk. Ahogy,
igen,
ahogy...
de visszatérve az, hogy az önsegítő könyvek, tehát ott meg a felelősségvállalás. Tehát
igen, innen indultunk valóban.
Az, hogy ez az önfejlesztő, önismereti könyvek, önsegítő könyvek ma már abba sorolódnak, hogy átveszik a felelősséget. Tehát egy kicsit ilyen felmentés felelősségből.
Ennek kapcsán mondtad a transzgenerációs issúkat, témákat is, amikor az ember megtalálja azt, hogy a nagymamája valamelyik szokása hat arra, hogy ő most valamit elcseszett.
Igen. Igen, és az első mondat az így meg is áll. Igen, hogy ebbe ott van a nagymama keze is. Igen.
Na, de hogyan tovább?
De hogyan tovább? Tehát innentől kezdve jön be az, hogy eldöntöm, hogy én mit kezdek ezzel.
És hogyan lehet ennek nekifogni, akkor ennyiben picit praktizáljunk?
Most magam ellen beszélek, hogy el lehet indulni önsegítőkönyvekkel. De azt mondom, hogy oké, elolvasom, de hogyha mondjuk azt mondom, hogy érzek magamba akkora erőt, hogy akkor én most innen el tudok rugaszkodni, akkor azt meg lehet csinálni egyedül.
Meg tudjuk azt fogalmazni, hogy miért kell, ha kell, ahhoz bátorság, hogy az ember belenézzen ebbe a kútba, vagy miért kell ahhoz bátorság, hogy mondjuk terápiát válasszon és elmenjen szakemberhez?
Általában, amikor azt mondják, hogy önismeretbe jönnek, akkor szoktam javasolni, hogy inkább menjetek el túrázni hétvégén a barátokkal. Annál jobb önismeret földön nincsen, mert hogy amikor úgy semmi vihar nincs körülöttünk, akkor miért is? Tehát igen, mindig lehet találni valamit, amivel dolgozunk, tehát félreértés ne essék, ugye keres az talál.
Téma van Dögivel, igen.
Igen, de a lényeg az, hogy ahhoz kell egy plusz energia, egy bátorság. Én nagyon-nagyon tisztelem a klienseimet, mert ez egy hatalmas erő, bátorság, hogy olyan dolgokkal szembenézek, amivel nem, hogy én az egyéni praxisomban, mármint, hogy az életemben nem néztem szembe, de az anyám, a nagyanyám, ha már maradunk a nagymamánál, mint transzgenerációs. Igen, iszonyú nagy bátorság kell kimondani önmagamnak, nem a pszichológusnak kell kimondani, félreértés ne essék, hogy igen, ez azért van, mert problémás a kapcsolatom a férfiakkal, csak hogy ilyen tényleg hétköznapi példát mondjak.
És ennek a felismerése az, ami fáj, vagy melyik?
Ez nagyon fájó tud lenni, és nagyon magányos tud lenni az ember egy ilyen felismerés után. Ott vagyok egyedül a felismerésemmel, és bármennyire járok terápiába, pszichodrámára, mit tudom én, akkor is ez ilyen one woman vagy one man show. Egyedül kell megküzdenem vele.
Ugyanakkor azt gondolnám, hogy valamiért felszabadítónak is kell lennie egy ilyen felismerésnek, azzal együtt, hogy lehet fájdalmas, meg lehet nagyon magányos, erre nem gondoltam eddig, de nagyon plasztikusan leírtad. De hát valamiféle bóni, valamiféle jutalom azért ebből kell, hogy származzon, hogyha az ember eljut egy felismerésre ezer zsákutca után.
Uh-huh. Az aha élmény. Tehát amikor hirtelen úgy összerántja valami a produkciót, és ezek az aha élmények, amik összerántják a produkciót, hogy egy csomó olyan dolog, amit ilyen ismétlődő módon megesett az én életembe, és hogy egy bizonyos helyzetben én mindig úgy reagáltam, és nem feltétlenül jól. Tehát számomra úgy perspektívikusan pozitív értelemben, és akkor hoppá, hogy ezt azért csináltam, mert, és akkor van egy ilyen homlokra csapás, egy aha élmény. Ez egy ilyen váltakozni szokott eleinte, ezt én szoktam mondani a klienseimnek, hogy illik nem megijedni, ez normális, ez a frász kapok, elkeseredek, úristen, de jó, mert hogy ez egy elég felkavaró élmény, ez egy trauma, amikor felismerek valamit.
Ez biztos, hogy egy nagyon nehéz érzés lehet, és én fenntartom azt, hogy lehet jó érzés is, de végülis ezt te se cáfoltad, csak mondtad, hogy váltakozik. Ami a szerintem egy fogaskérdés, hogy lehet-e aztán ebből tovább lépni, tudom-e aztán máshogy csinálni, mint ahogy eddig csináltam, mert ahogy én tapasztalom, vagy látom, vagy ahogy gondolkozom róla, sokszor van az, hogy van egy aha élmény, és aztán újra ugyanabba folyóba tapicskol az ember, és azzal együtt, hogy megtudja magáról ezt önfelismeréssel, attól még kibújni valahogy nem tud belőle.
Most én annyira nem szeretnék jönni a Minden fejben dől el című pedig, szöveggel.
Pedig ha ez biztató, akkor kérlek, hogy mondd.
Olyan értelemben biztató, ez is egyébként felelősség áthárító szöveg.
Mert a minden hogy, fejben dől el? Vagy igen. Hogy mondjál valami biztató?
Igen, igen. Én már kicsit ilyen elkoptatott bullshitnek kezdem érezni. Az, hogy én döntöm el. Oké, tudom, hogy van egy ilyen árnyék az én életemen, a mindenféle transzgenerációs hatások, nem feltétlenül traumák, bocsánat. Szeretünk dramatizálni. Nem. Csak egyszerűen egy megoldás mód. Tehát ez a családban visszatérve a függőség, már a déd nagypapa is befigyelt az alkohol valamilyen módon, az lett neki a megoldása. Jól el volt, eléldegélt, hosszú házasságban nagymamival, igen. Aztán anyuka is olyan férfit választott, ahol befigyelt az alkohol. Semmi dráma nincsen, semmi trauma nincsen.
Sima magyar valóság.
Persze, tehát egyszerűen az ismerőset választjuk. Ennyi történt, és amikor azt mondom, hogy valamiért szenvedek ebben az ismerős helyzetben, akkor ott van a döntés, hogy tudom, hogy miért választottam Bélát, az alkoholistát, oké, a kérdés csak az, hogy jó, akkor én most mit kezdek ezzel? Tudomásul veszem, mert Béla egy jó fej, jó arc, és amikor józan, akkor nagyon jó vele. Tehát akkor mérlegelem, kimatekozom, hogy akkor ezzel együtt hogy van.
Azt elmondhatjuk, így a self-help és a podcastok és egyebek világában, hogy ez egy divatos dolog most ez a pszichológia, mint olyan?
Nagyon. Nagyon, átestünk a ló túloldalára. Tehát kérdezték tőlem, hogy mikor vált ilyet mostanában. Nem, ez ugye az elmúlt 10-15 évben vált nagyon nagy divattá. Tehát ugye a 60-as, 70-es években az egy tiltott tudomány volt. Tehát lélek, mint olyan nincs.
Woody Allentől lehetett hallani róla igazából ezen
igen,
a térfélen.
Igen, és
először.
Sokáig azért a stigmatizáció ott volt, pszichológushoz jár, jó, akkor zűző. Nem. Ma pont, hogy az igazán zűzők nem járnak pszichológushoz, tehát ugye ez él a köztudatban, de járnak ők is. Csak részben. Ők nem verik nagy dobra.
De hát ha nem látszik rajtuk, akkor valamit érez a dolog.
Nem feltétlenül.
Jó, még ebben a blogban az egy záró kérdés, hogy a divat is, picit alákérdés, de hogy akkor üzlet is.
Hát persze.
Hol látjuk ennek a részben a megjelenését, részben akár a káros hatását?
Nagyon sok potyautas van. Rengeteg sarlatán, rengeteg, és ez beindított egy iparágat, tehát ahol sarlatán képzés megy. A képzés az mindig is nagy üzlet volt, és itt most tudom, hogy fel fognak sziszenni több tízezren.
Reméljük, hogy ennyien vannak, és hogy
felsziszenek. A hivatalos egyetemi, például a klinikusi képzés is egy hatalmas üzlet. Tehát amikor, ugye megmondták, hogy a pszichológusoknak a legnagyobb bolt, hogyha egymást tanítják.
És ez igaz?
Igaz.
Ez itt a Krízisek és pofonok. Szigeti Ildikó tanácsadó szakpszichológussal beszélgetek, és már is jövünk vissza.